Az influencerekkel egy nagyon izgalmas témáról fogok beszélgetni, ami szerintem a tudatos bőrápolásnak az egyik legfontosabb alappillére, mert hogy pontosan a hozzáférhetőségről szól, és arról, hogy tulajdonképpen ez már nem egy kiváltság, a tudatos bőrápolás és egy jó rutin összeállítása, hanem tulajdonképpen ez egy kifejezetten pénztárca barát dolog, mert hogy a tudatosság arról szól, hogy nem minden hülyeségre költjük a sok pénzt, hanem azt veszük, amire tényleg szükségünk van. Evelyn, Vivi, Lara, nagyon-nagyon örülök, hogy erről is beszélünk, és hogy a következő 20 perc az erről fog szólni. Mert amit, ahogy mondtam, hogy nekem a tudatosság az a spórolás is. Tehát azon túl, hogy azt kenem, ami az én bőrömnek jó, de hogy nem cseszem a pénzt mindenféle hülyeségre, amiről pont egy alkalom után kiderül, vagy már alkalom előtt ki kéne, hogy derüljön, hogy ez nem jó nekem.
Igen, az a szerencsé, hogy most már ahhoz, hogy valaki valós hatóanyagot tudjon vásárolni, hatóanyagtartalmú terméket, ahhoz már nem kell több tízezret kiadni, és ez szerintem inkább így régen volt egy ilyen berögződés, hogy ami drága, az nagyon jó. De hogy most már azért, hogyha az ember bemegy a Rossmannba, akkor nagyon sok olyan terméket lát a polcokon, amiben tényleg hatóanyag van, és pár ezer forintért hozzá tud jutni.
Szerintem arról is fontos beszélni, hogy mire érdemes mondjuk többet költeni egy picit, és mi az, amire nem annyira. És szerintem pont például egy lemosó az egy olyan kategória, amiből nekem van mondjuk olyan, ami nagyon-nagyon jó és kicsit drágább, de abból tényleg rengeteg szuper termék van, és nagyon-nagyon pénztárca barát áron. És ugye egy percig van a bőrödön, és az a célja, hogy lehozza a szennyeződést, anélkül, hogy irítáljon és hogy szárítsa a bőröt. Tehát mondjuk ezen simán lehet spórolni a rutinban.
Meg az, hogy mondjuk arra figyelsz, hogy mondjuk ne legyen benne fölösleges illatanyag, attól nem lesz drágább a termék, vagy olcsóbb. Tehát, hogy ez például ugye csak a tudat. Hogy mit figyelünk. És egy kicsit azért össze akarom hasonlítani az öltözködéssel és a divattal, mert hogy pont, hogy nem olyan. Mert ugye, hogyha megvesz az ember akár egy fast fashion dolgot, ami mondjuk 3 mosás után tönkre megy, és pontosan azért olcsó, mert hogy 3 mosás után tönkre megy, a bőrápolásnál nem erről van szó, tehát attól, hogy egy termék olcsó, attól még nagyon jó minőségű lehet. Ugye ez tényleg így inkább a 70-es, 80-as, 90-es, 2000-es években volt, még a 2010-es években is, hogy voltak ezek a hatalmas, ilyen nagy arany küblikben, ilyen urnaszerű arany dobozokban, krémek, amikre nem volt semmi ráírva, csak aranybetűkkel az, hogy öregedés, vagy anti-aging, meg magic, meg life-changing, meg mit tudom én, mindenféle hülyeség, meg a varázslat különböző kifejezései angolul, de az, hogy mi volt benne, meg hogy egyébként így mit csinál, arról senki nem tud semmit, de rohadt drága volt, ami gondolom nagyrészt a csomagolás, meg a marketing, és tulajdonképpen nem történt tőle semmi. Ehhez képest itt szerintem a legnagyobb forradalom a tudatos bőrápolásban itt történt.
Igen, ez biztos, hogy így van. Amivel szerintem még sokat lehet spórolni, az, hogyha az ember nagyon okosan megfontolja azt, hogy mi a bőr problémája, mire mit vásároljon, és hogy ne vegyen mindent össze-vissza. Tehát, hogy az előző podcastban is beszéltük, hogy nem feltétlenül egy 15 lépéses rutinra lesz szükséges, sőt 90%, 99%, hogy nem. Tehát, hogy mondjuk azért így lehet még nagyon sok pénzt elkölteni, hogy hiába veszel olcsó termékeket, de ha hirtelen összevásárolsz mindent, ami éppen kijön, vagy új a piacon, akkor már ugyanott vagy.
Szerintem azt is fontos leszögezni, hogy nyilván ez nem egy aranyszabály, és nem mindig van így, de persze azért van olyan, sűrűn látjuk, hogy egy 2000-es monoszérumnál azért többet tud az a 10000-es, amiben mondjuk több hatóanyag, szuperformulázás, stb. De hogy szerintem az nagyon fontos, hogy 50 meg 100 ezer forintot soha semmilyen termék az égvilágon nem ér, és számomra hiteltelen egy márka, aki így árazza be bármelyik termékét, nekem az ilyen instant retteg.
Szerintem már a 30 ezer forint is ez a kategória, igen. Tehát hogy még 15-20 ezer forintra azt mondom, hogy okay,
a formulázás, meg tudod, igen, annyira, tehát hogy annyira tettek, sokféle,
igen. Tehát, de a fölött az rablás.
Még az adott cég elkölt egy csomó pénzt arra, hogy leteszteli a saját szabadalmát, vagy formuláját, és akkor ennyiért adja. Van erre magyarázat. De azért 30 ezer forint fölé már nem menjünk, tehát biztos, hogy nem tud annyit egy termék.
Vagy például a fényvédőknél, bocsánat, a nyilván fényvédőt előállítani, az, aki mondjuk így a szakmabeli, azt tudja, hogy a fényvédőt a legnehezebb csinálni. Én nagyon szeretem azokat a márkákat, akik egyébként csak is kizárólag fényvédővel foglalkoznak, mert nekem a fényvédő az, amiél annyira biztosra akarok menni, És ott nem akarom, hogy egyáltalán 1% esély legyen arra, hogy ez nem oké. És valahogy nekem a bizalmam, meg a hitem azokban a cégekben van, akiről tudom, hogy ők csak is kizárólag fényvédelemmel foglalkoznak, UVA, UVB nézik, tesztelik, ezt próbálták, formulázzák ezerféle képen, és ott például azt tudom, hogy ez egy nagyon költséges dolog egy jó fényvédőt előállítani. Tehát, hogy az azért nem tud 2-3 ezer forint lenni, mint mondjuk egy lemosó, mert hogy megcsinálni is nagyon-nagyon bonyolult.
Igen, ez így van, nagyon bonyolult egy fényvédőnek a formulázása, és hát a tesztek is utána sok százezer forintba kerülnek, ugye saját tapasztalatból is tudom, viszont én meg itt inkább azt szoktam egyébként ajánlani, hogy sokan amúgy nagyon szeretik ezeket a korai fényvédőket, amúgy amikkel nincs is probléma szerintem, de hogyha valaki tényleg nagyon biztosra akar menni, akkor lehet, hogy jobb, hogyha nem egy koreait választ, mert ott tök más alapanyagok vannak, lehet, hogy más szabályzás alapján is, vagy szabályrendszer alapján is mennek át a termékek. Jó, mondjuk tény és való,
ami bejön már Európába, az már átesik.
Igen, már... igen, de hogy tény és való, hogy azért ott a fényvédelemnek kultusza van.
Tehát, ott
hogy...
mindenki fehér, szóval persze, a koreai fényvédő mellett az szól egyébként, hogy én még nem láttam pigmentfoltos koreait.
Nem, ezzel egyet is értek, csak azt mondom, hogy volt azért már egy botrány, amiről így sokan tudnak, hogy kiderült egy adott fényvédőről, hogy hát valójában az nem is úgy volt, ahogy volt, de hogy azért nagyon sok olyan márka elérhető a drogériában, ami szerintem nagyon megbízható.
Abszolút, persze, nem, hát csak azt mondom, hogy az például, amit ugye a Lara mondott az előbb, az nem tud egy 2000 forintos nem, dolog lenni, egy igazán jó 50 faktoros fényvédő, ahogy mondjuk a lemosó, igen. Mi a helyzet a hidratálókkal, a szérumokkal, tehát hogy mi az, amire érdemes költeni, mi az, ami mondjuk megérheti, hogyha drágább, és mi az, amiből tényleg tök jó az 1.0 akkor, hogyha nincsenek benne mondjuk azok az allergének, amikről tudjuk, hogy nem feltétlenül jók, hogyha benne vannak egy termékben.
Hidratálóból szerintem tényleg annyi közül lehet választani, és hogyha valaki csak egy sima hidratálót keres, abból van nagyon olcsó, ami nagyon jó. Hidratálóból szerintem akkor érdemes egy picit drágábbat választani, de az sem feltétlenül a nagyon drága kategória, hogyha több legyet szeretnél ütni egy csapásra, tehát mondjuk szeretnéd, hogyha lelének benne a botox utánzó peptidák, mert akkor már egy kis anti-aginget is be tudsz vele vinni, vagy esetleg olyan C-vitamin, ami tényleg úgy van formulázva, hogy stabil legyen abban a termékben, és akkor nem kell az sem feltétlenül külön szérumban, tehát hogy ilyen komplexebb termékek kapcsán lehet egy picit már elmenni a magasabb árkategóriába, de azért erre is látunk olyan példát, hogy egy középkategóriás, középáras termékben már vannak ilyen hatóanyagok, tehát itt azért nagyon sok szempontot figyelembe lehet venni. Szerintem egy hidratáló esetében az állag fogja meghatározni őszintén, hogy melyiket fogod szeretni, tehát hogy ez mindenkinél teljesen egyedi, hogy melyik az, ami neki beválik.
Így van, és ami szerintem nagyon fontos még az, hogyha te azt érzed egy hidratálóról, mondjuk legyen az 15 ezer forint, hogy úristen, mintha sejmet kennék az arcomra, akkor azt vedd, mert hogy ez neked tökéletes. Tehát lehet, hogy ha logikusan belegondolsz, hogy mondjuk mennyi lehet ennek az előállítási költsége, biztos, hogy nem annyi.
Hát szerintem ebben nem gondol, hogy... ebben nem így gondol
hát
bele szerintem.
Ebben szerintem én szoktam felhasznál. Így belegondolni.
Hát jó, te igen, de hogy én is, de hogy de egyébként is. Így, tehát amikor én is meglátok egy testápolót, ami mondjuk igen. Hatalmas anti-aging felirat van rajta, és akkor látom, hogy retinil palmitát van benne, ja. És akkor így mosolyogok, hogy és 7000 forint, vagy 8000 forint, akkor így elmosolyodom, hogy oké, így tudom, hogy mennyiből lehet kihozni egy jó retinalost.
Tényleg nem véletlenül azt rakják sokan a idézőjeles retinol szérumukba is, mert hogy amúgy az egy nagyon-nagyon olcsó.
Hát ezt mondom, hogy érted, az tényleg...
A retinál meg a retinol, az tényleg drága egyébként. Hát tehát hozzájutni is, de hát ezt nagyon jól tudod.
Nekünk is, tehát meg tudtuk volna csinálni a Badinál a retinolost. Tehát 1500 forintból, hogyha retinil palmitát van benne, csak oké, kenhetném, meg akkor rendelném a világ végéről a retinalost, és egyszerűen ez egy drágább dolog, tehát azért itt van összefüggés, és szerintem a jó márkáknál azért van összefüggés a hatóanyag és az ár között, tehát hogyha valamilyen gyanúsan olcsó, akkor azért így érdemes elolvasni az incilistáját, például, hogyha egy szérumról van szó.
Igen. Igen, bár egyébként nagyon sok olyan hatóanyag, ami nagyon fancy és nagyon jó, egyébként nagyon olcsó. Tehát ez csak így zárójelbe, hogy például amúgy a szalíciósav az pont egy ilyen hatóanyag, amihez nagyon olcsón hozzá lehet jutni, és nem véletlenül, ha megnézitek, nagyon sok márkának a szalíciósavas széruma egy nagyon jó árfekvése van, és ez egyébként ezért van. Mert hogy, tehát én amikor így megtudtam először, hogy mennyibe kerül, én így megdöbbentem, hogy basszus, ez egy annyira jó hatóanyag, de például ez a retinolról nem mondható el, mert az meg rohadt drága. Tehát, hogy ez, igen, csak nyilván ezt a fogyasztók így nem feltétlenül tudják, de hogy mondjuk 15 ezer forintos szalíciósavas szérum, vagy 20 ezer forintos, hát igen, tehát, hogy na.
Hát ugyanez a helyzet a hialuronnal, szóval.
De azért a formulázás is sokat
számít. A formulázás igen, nyilván sokat számít.
Hogy mivel kombinálod, meg milyen a, tehát nem mindegy, hogy milyen textúrát kensz magadra, szóval lehet, hogy éppen órákig ragadsz utána, nem szívja be a bőröd, ül a bőrödön, stb. Tehát, hogy ilyen szempontból meg igenis akkor megéri a drágábbat megvenni, ha attól nem ezt tapasztalod.
Hát igen, de ugye ez meg csak tesztelés.
Hát igen.
De azt meg ti megcsináljátok. Hát, hogy ez tulajdonképpen így azért szerintem például a skinfluencerek ebben adják a legnagyobb segítséget, hogyha van egy termék, amiről látom, hogy ömlik a marketing, de egyetlen skinfluencer sem ír róla, akkor ott azért...
Árulkodója.
Igen, szóval azért elkezdek gondolkodni, hogy megéri-e még akár azt az 5000 forintot is kiadni, mert nyilván, hogyha jó lett volna, akkor azért írtatok volna róla, és itt most nem is feltétlenül csak a fizetett posztokra gondolok.
Pont ezt azért akartam hát, mondani, hogy azért, hiába azért, nem kérnek minket föl az újdonságokról, írunk, mert egyszerűen ez a kötelességünk,
csomó, igen, és egyre több nem fizetett dolgot látok nálatok is, sőt, egyébként
több nem fizetett tartalom van. Lehet, hogy vannak időszakok, amikor kicsit összesűrűsödnek a fizetett tartalmak, de hogy alapvetően sokkal több az olyan ajánlás, mint sztoriban, mint posztban, amiért mi amúgy tényleg egy forintot sem kapunk, és ezzel nincs is baj, hát egyébként ezért indultak ezek az oldalak.
De hát ez kell a hitelesség, tehát hogy ahhoz, hogy tehát ha csak fizetett lenne, akkor tényleg, akkor miért hinném el? És én azt látom, hogy meggyarapodtak egyébként nálatok, ezek az ilyen típusú posztok is, de hogyha mondjuk van egy ilyen nagy világújdonság, amiről lehet tudni Magyarországon is kapható, és ilyen néma csönd van körülötte, akkor ez azért mindenképpen egy figyelemre méltó dolog, nem? Tehát igen. Nem az, hogy nem vettétek egyszerre észre,
nem, de azért azt szeretném elmondani, hogy sokszor más dolgok is állnak amögött, hogyha egy márkáról például sosint szó az oldalon. Tehát, hogy mi nem csak azt szoktuk figyelembe venni, hogy milyen egy terméknek a formulázása, hanem hogy milyen a kommunikációja, mennyire etikus a viselkedése a fogyasztókkal szemben. Hányszor futottunk már bele például Vivivel meg Larával olyan dolgokba, hogy kommunikált valamit egy márka, mondjuk megjelent egy új terméken, rá volt írva, hogy hány százalékot tartalmaz az adott hatóanyagból, mi megnéztük az incit, és anélkül, hogy ismernénk a receptúrát is tudtuk, hogy hülyeség az, amit állítanak.
És ezt lehet? Ez például nem vizsgálják be?
Ezt az vagy ilyenkor? Nagyon, tehát egyébként ezeket az OGI szokta vizsgálgatni, nagyobb cégek esetében pedig már mondjuk a GVH-hoz is kerülhet egy ilyen ügy, de hogy ott egyébként volt is olyan, hogy Vivi felhívta a figyelmét az adott márkának erre a problémára, és amúgy
nektek azért ebben van felelősségetek,
van.
Szóval, hogy ugye tényleg az van, hogy az influencer az, akit követünk, és amit mondtam, hogy biztos, hogy nem vennék olyan dolgot, amiről tudom, hogy mindenki beszél róla, de mondjuk az a 4-5 magyar skinfluencer, akit én követek, néma csöndbe lapít, mert az nekem egy fontos jelzés. De ilyenkor például, hogyha forgalomba kerül valami, amiről tudjátok, hogy egyszerűen ordas hazugság, ilyenkor nyilván nem tehetitek meg, hogy ezt kírjátok, hogy gyerekek, ez egy ordas hazugság. De hogy eközben azért felelősek vagytok a követőitekért.
Hát azért van, amikor kiborul a bili, például, amit az Evelyn az előbb említett, ott kicsit lehet, hogy nem túl szép hangnemben, de én sztoriban megérdeklődtem az adott márkától, hogy mégis miért állítanak nem is tudom hány százalékot, tehát hatalmas hazugság volt nyilván. És egyébként az a vicces, hogy az ilyen márkák, vagy vannak olyan márkák, akik annyira semmiben néznek minket úgymond, hogy azt gondolják, hogy nekem is visszaírták, hogy szeretnék neked küldeni egy PR csomagot, és azt gondolták, hogy ezzel
lerendezik. Akkor az, aki szúrják a szemed,
igen.
És akkor...
És így visszaértem, hogy nem érdekel se a PR csomag, meg az se, ha fizetni akartok, meg semmi. Aki a fogyasztónak hazudik, az ne PR csomaggal akarja elintézni. Meg nem is az én véleményem számít, hanem az, hogy miért hazudik a fogyasztónak annak, akiből él.
Arról például, hogyha valami túl árazott szerintetek, mert ugye arról beszéltünk, nagyon árérzékenyek a magyar vásárlók, és nyilván ez is egy fontos segítség a részetekről, hogyha valami túl árazott, akkor azt azért finoman jelezhetitek, hogy vagy szoktátok-e jelezni, hogy ez egy oké, tök jó, de mondjuk ugyan ilyen jó minőségű terméket jobb áron is találhattok. Tehát például erre mennyire van igény nálatok?
Szoktuk amúgy jelezni, de nem nagyon foglalkoztatja ez a cégeket, hiszen azért az, hogy...
Nem
hogy
a követőknek.
Ja, hogy a követőknek. Hogy túl van árazva. Igen, én, tehát amire én szoktam figyelni egyébként, főleg amiatt, amit az első podcastban is mondtam, hogy azért itt nagyon óvatosnak kell lenni, hogy nyilvánosan te miket mondasz, de nagyon sok követőmmel én például rendszeresen beszélgetek, mert folyton írnak, hogy mit ajánlasz, hogy szerinted jó ez a termék, és akkor van, hogy rákérdez egy adott termékre, amiről mondjuk sosem volt szó az oldalon, és akkor én így elmondom neki a véleményem, hogy mondjuk szerintem ez túl van árazva, tehát ez drága. Ennyiért én inkább ezt ajánlom, nyilván ezt megtehetem, tehát ez van jogom, hogy elmondjam a véleményem neki, de hogy...
De inkább azt szoktátok, hogy nagyon-nagyon jó az ára ahhoz képest, hogy mennyire jó? Tehát, hogy inkább így a...
Olyat vállalunk el szerintem, bár azért...
De most nem a fizetetre
gondolsz. Ja, nem a fizetetre gondolsz, hanem a...
Hát szerintem is, hogyha valami tényleg annyira durván túlárazott, azért föl szoktunk szólalni, viszont nagyon fontos a fogyasztóknak a figyelmét felhívni arra, hogy azért például, ha egy szérum 20 000 forint, de 200 milli, akkor ne a 30 millishez hasonlítsuk, ami, tehát hogy akkor nyilván a leosztást meg kell csinálni, mert nyilván a 30 millis 5 000 forint, akkor nem ugyanúgy jön ki a kettő, tehát összességében azért ez nem egy ilyen egyoldalú dolog ez az árazás.
És ez fordítva is igaz, mert van olyan, hogy valami hirtelen nagyon olcsónak tűnik, és közben kiderül, hogy igen, mondtam, 20 vagy 30 millis. Tehát mondjuk pont egy fényvédőnél ez azért így eléggé fontos szempont.
Igen, amiből azért mennyiséget kell.
Hát igen, tehát hogy 1,2 grammnyit föl kell vinned, és hogy vajon hány nap alatt fogy akkor el az a nagyon olcsó fényvédő.
Hát azért ez is a formulázástól is függ, tehát nekem van például olyan fényvédő, amiből még többet, azt érzem, hogy még többet kell felraknom, hogy rendesen mindenhol
persze
ott legyen, mint ami egyébként az előírt mennyiség. Tehát, hogy
ez krémeknél is igaz lehet amúgy.
Igen, azért vannak olyan hatóanyagok, amikbe fel kell hívni a figyelmet.
Persze, hogy... például egy hámlasztónál,
vagy egy retinolból.
De hogy mondjuk egy arckrémnél, amiben nincs olyan hatóanyag, hanem mondjuk csak egy hidratáló, akkor akár azt locsolhatod is magadra.
De ha valaki nagyon lelkes a fényvédőnél, akkor egyébként erre van egy számítás, hogy a fejednek meg az arcodnak a körfogatát így leméregeted, pont egy külföldi skinfluencerrel, akkor összeszorzod, meg gyököt mozd, meg stb., és akkor kijött neki, hogy nem tudom, neki 1,1 gram kell, vagy stb. Úgyhogy...
Ha most tudom, hogy ezt nem lehet pontosan megmondani, mert abszolút bőr, meg bőr probléma, meg nagyon sok faktoros ez a dolog. Mit gondoltok, hogy mondjuk egy olyan alaprutint, vagy akár egy szérumos, nem alap, tehát mondjuk egy 4 lépéses rutint, azt mennyiből lehet kihozni, ami mondjuk egy nagyjából egy, nem tudom, általában egy termék azért mondjuk másfél hónapig elég. Mi az, ami alatt, és most itt most arra gondolok, hogy ennek nem kell 100 000 forintnak lenni. Most itt 4 termékről beszélünk.
Lépés. Szerintem olyan 15 000 forintból ez már kihozható, hogyha mondjuk valóban olyan terméket veszel, ami azért úgy hatásos, jó minőségű,
de
tehát ez abszolút.
Nincsenek ekkora igényeit, szerintem azért már 6-7 000 forintból
igen
is, hogyha...
Tehát még termékenként
beszélünk, vagy...
Nem, összesen. Tehát azért az a fényvédő olyan lesz, hogy megérzed, és nem elillan a bőrödön. Nyilván, ha 7 000 forintot szánsz az egész rutinra, de hogy annyiból is kell.
Na de várjál, most a 7 000 forint a három termék?
Összesen a 3 termék 7 000
hát mondjuk
forint.
Saját márkás, most nem tudom pontosan az Iszana termékek meg az ára, de például azt, tehát én használom is a Rossmannnak a lemosóját, ugye van egy hidratáló kréme is, van saját micellás vize is, akkor most kijött például egy tök jó nyugtató szérum, azt még nem próbáltam, de láttam, hogy van, illetve van egy saját arcmaszkja is a márkának, ami ilyen illatmentes, nyugtató, nagyon jó kis maszk. Tehát például azt most így hasra ütök, de hogy szerintem 15 000 forintból ki lehet hozni egyébként.
Szerintem is a 10-15 000 forint a reális egy ilyen alaprutin.
Fényvédő mondjuk ebben nincs benne, azt tegyük hozzá, de hogy...
Akkor ebben... fényvédőstül, tehát hogy amikor...
Hát most az Iszanát nézve nincs benne fényvédő, de lehet, hogy más márkánál ezt meg tudod fényvédővel is oldani. De 15-20 000 forint akkor... de ez ilyen alap, tehát hogy...
Oké, de itt arról beszéltük már többször, igen, hogy az alaprutin az nagyon sokszor elég, és nagyon sokszor működőképes, és hogyha nyilván az ember hónapokig csinál rendesen egy alaprutint, akkor utána már sokkal jobban meg is ismeri a bőrét, és sokkal jobban látja azt, hogy igazából még milyen plusz igényei lehetnek, milyen hatóanyag, vagy mi az, amit még kifejezetten igényel, de hogyha ez megvan, akkor azért ott már nagy baj nem történhet, és akkor ezt nagyjából ilyen 15-20 ezer forintból ki lehet hozni.
Hát igen, és ne felejtsük el, hogy ezek a termékek azért lehet, hogy egy-két hónapig simán elegendőek lesznek, ami azért nagyon baráti.
Ugye ez nagyon fontos, mert itt arról beszélünk, ami régen egy termék ára volt, és most itt már egy teljes alap rutin összegéről beszélünk, és én nagyon szerettem volna, hogyha ez így konkrétan is elhangzik, mert ez tényleg azt jelenti, hogy pláne, hogyha egy-másfél-két hónapig elég egy-egy termék, és tényleg ezeket nem kell igazából locsolni, megvan persze a fényvédő mennyisége, de hogy azon túl, ami tényleg elég, azért ez egy nagyon vonzó és nagyon a tudatos bőrápolás felé terelő dolog.
Igen, mert hogy a tudatos bőrápolás az nem csak azért tudatos, mert mondjuk adott ember tudatosan nem használ olyat, amiben parfüm van, mert tudja, hogy őt irítál, egyébként nincsen baj a parfümmel, csak akkor, hogyha te nem bírod, hanem azért is, mert nem dobsz ki az ablakon több tízezer forintot feleslegesen.
Igen, és ez a tudatosság, a tudatos, igen, vásárlás, nem a bőrápolás, de a tudatos vásárlás. Lányok, nagyon szépen köszönöm.
Ez egy Béton podcast.